Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Lézergiroszkóppal mérték meg tudósok a Föld forgási sebességében lévő 1% milliómod részénél kisebb eltéréseket. A kétdimenziós anyagok táborát erősíti a molibdénből készült molibdenén. Az Európai űrügynökség számára fejlesztett mini hajtómű a víz felbontása révén oxigént és hidrogént állít elő, s ennek segítségével éri el a hajtóerőt. Római korból származó fórumot találtak spanyol régészek az ország egy északkeleti lelőhelyén. Fakéregnek álcázza magát a Madagaszkár északi részén őshonos levélfarkú gekkó. Gluténérzékenység, cukorbetegség és autoimmunbetegség kezelésére szolgál a fordított vakcina. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy meglepő felfedezést osztunk meg Önökkel a Föld magjával kapcsolatban. A Föld belső szerkezetét vizsgálta meg egy kutatócsoport az Antarktiszon elhelyezett szeizmikus szondák segítségével. A szeizmikus hullámok alapján kirajzolódó kép mélyen megdöbbentette a kutatókat, mert kiderült, hogy a forró Föld mag és a köpeny határán egy olyan vékony, ám de ultra alacsony sebességű zónákat tartalmazó réteg öleli körbe a Föld magot, ami képes jelentősen lelassítani a földrengés hullámok terjedését. A mérési eredmények analízise alapján a tudós csoport meglepő következtetésre jutott egy titokzatos réteg eredetét illetően. A szóban forgó különleges réteg a magköpeny határán található, a Föld belsejében, azon a területen, ahol az olvadt külső mag találkozik a döntően szilikátokból felépülő földköpennyel, körülbelül 2900 kilométerrel a felszín alatt. A vizsgált réteg vastagsága átlagosan néhány kilométertől 10 kilométerig változik. Ez arra utal, hogy olyan eltemetett hegyek láthatók a mag határán, amelyek néhol akár 5-ször magasabbak is, mint a Mount Everest. A kutatók úgy vélik, hogy a kimutatott ultraalacsony sebességű zónák szeizmikus hullámokat lassító tulajdonságai és a változó magasságú egyenletlenségek miatt a réteg igen nagy valószínűséggel egy ősi óceáni kéregből áll, amely szabályosan körbeöleli a Föld magot egy rendkívül hosszú, a múltban lezajlott tektonikus folyamat eredményeként. Az előző kutatásból kiderült, hogy egy titokzatos szerkezet fogja körbe a Föld magját. A továbbiakban a földi napok hosszában lévő kis eltérések mérésével foglalkozunk. Lézergiroszkóppal mérték meg tudósok a Föld forgási sebességében lévő 1% milliómod részénél kisebb eltéréseket. A Föld forgása nem teljesen egyenletes, ahogy forog, felgyorsul és lelassul, ezzel egy nap sok millimásodperccel kissé rövidebb vagy hosszabb lesz. Az egyik ilyen eltérést az árapály erők okozzák, amit a Hold és a Nap gravitációs vonzása hoz létre, ami deformálja a bolygót. A tudósok tudják, hogy jelezzék előre ezeket a hatásokat, de más eltéréseket, amiket a Föld légkörének és vizeinek a fluktuáló áramlásai okoznak, nehezebb kiszámítani. A németországi obszervatóriumban lévő giroszkópot arra tervezték, hogy az ilyen kis hatásokat mérje. A technika segíthet a tudósoknak megérteni a víz és a levegő komplex áramlásait, amik a bolygó spinjének a legkisebb zavarait okozzák. Vannak napok, amelyek hosszabbak, mint a többi. Az imént elhangzott kutatásnak köszönhetően a tudósok már pontosan tudják, hogy mennyivel. A folytatásban különleges oxigén atommag előállításáról esik szó. Várjuk vissza Önöket!
a tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Különleges oxigénatommag létrehozásáról adunk információt. Különlegesen sok neutron tartalmazó oxigénatommagot sikerült előállítani a magyar kutatók részvételével zajló kísérletekben, Japán részecske gyorsító centrumában. A természetben előforduló könnyű atommagokban a protonok és neutronok száma nagyjából megegyezik. Az oxigén a periódusos rendszer 8. eleme, atommagja 8 darab proton tartalmaz. A különböző oxigén izotópokban a 8 proton mellett különböző számú neutron található. Az oxigén leggyakoribb izotópja a 16-os tömegszámú 160, amelynek magja 8 protonon kívül 8 neutront foglal magában, így kétszeresen mágikus atommag. A részecske gyorsító berendezések lehetővé teszik a hétköznapi világunkon túli extrém nagy neutronszámú oxigén izotópok előállítását és az atommagok szerkezetének különleges körülmények között történő tanulmányozását. A különböző atommagok tulajdonságait a tudósok elméleti modellek segítségével igyekeznek leírni. A világ megértésére vonatkozó alapvető kíváncsiságunk kielégítésén túl e modellek segítségével lehet a gyakorlati életben hasznosuló magfizikai folyamatokat is kellőképpen átlátni. Nagy neutron többlettel rendelkező atommagok keletkezhetnek a csillagok belsejében, a magfúziós folyamatokban és az atomreaktorokban az ember által energiatermelés céljából létrehozott maghasadási folyamatokban. A debreceni kutatók több mint 2 évtizede vesznek részt az oxigén izotópok kutatásában. A Japán Részecske Gyorsító Centrumban nemzetközi együttműködés keretében elvégzett kísérletben a 8 protont és 20 neutron tartalmazó, így kétszeresen mágikusnak várt 280 izotópot állítottak elő. Előbbi hírünkben a különleges oxigén atommag létrehozásáról hallhattak. A grafén előnyeivel rendelkező egy atom vastagságú anyag a molibdenén kerül most bemutatásra. A kétdimenziós anyagok táborát erősíti a molibdénből készült molibdenén, és már meg is találták az egyik tökéletes felhasználási területet számára. Számos kétdimenziós, azaz nanométer vastagságú anyag létezik, amelyek különleges képességekkel bírnak, köszönhetően speciális struktúrájuknak, és számuk egyre szaporodik, ahogy a kutatók újabb módszereket dolgoznak ki az összetevők kombinálására. Az anyagok időnként véletlen felfedezésekből vagy kísérletezéssel születnek, mint a grafén is, amelyet 2004-ben sikerült először grafitból létrehozni a grafit rétegeinek leválasztásával. A német és indiai kutatók együttműködésével zajló kísérletek során most nem szénatomokból, hanem újfent egy átmeneti fémből, a molibdénből alkottak ki új anyagot, amely azonban egy tulajdonságban még csodaanyag társai közül is kitűnik. A molibdenént mikrohullámú besugárzással hozták létre, amellyel molibdén diszulfid port hevítettek 3000 Celsius fokos hőmérsékletre, és a reakció következtében hajszálszerű struktúrák formálódtak, amelyeken vékonyodó molibdén rétegek rajzolódtak ki. A molibdenén fémes jellegű szabad elektronjai az egyes egységek oldalsó szélein találhatóak, és a megfigyelések szerint extrém stabilitással rendelkezik, valamint elektromos és hővezető képessége is kiemelkedő, ezért sok más kétdimenziós anyaghoz hasonlóan a kutatók már is számtalan felhasználási területen látják a leendő alkalmazásának hasznosságát. A molibdenén viszont egy tekintetben még sokkal jobb jellemzőkkel bír, a hőre ugyanis egyáltalán nem érzékeny, emellett ez az első fémes kétdimenziós anyag, amellyel önálló rétegeket lehet készíteni. A legújabb egy atom vastagságú anyagról, a molibdenénről kaphattak bővebb tájékoztatást az imént. A továbbiakban a homok felfelé irányuló áramlását vizsgáljuk. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Tudták, hogy a homok felfelé is áramolhat? Ha nem, akkor most nyilvánvalóvá válik, hogyan lehetséges ez. Ha forgatónyomatékot és egy vonzó erőt alkalmaznak az egyes homokszemekre, a homokszemek a hegynek, falnak felfelé áramlanak, valamint a lépcsőn fel és le. A szemcsés anyagok áramlásának egyenleteit alkalmazva a kutatók bebizonyították, hogy ezek a részecskék valóban úgy mozognak, mint egy szemcsés anyag, kivéve, hogy felfelé áramlanak. Amikor vasoxidba burkolt polimer részecskék ampullái, a mikrorollerek, vagyis a forgatónyomaték hajtotta részecskék alatt egy mágnest forgatott, a szemcsék elkezdtek felhalmozódni. Amikor a mikrorollereket úgy szórták, hogy mágnessel nem aktiválták őket, lefelé áramlottak. De mikor mágnesekkel forgatónyomatékot alkalmaztak a mikrorollerekre, az egyes részecskék forogni kezdtek, és időleges párokat hoztak létre, amik gyorsan létrejöttek és szétváltak. Ez kohéziót eredményezett, ami negatív csúszó határszöget hozott létre a negatív súrlódási együttható miatt. De hogy megértsék a tudósok, hogyan áramlanak hegynek felfelé a szemcsék, kiszámolták, milyen erők okozzák, hogy felfelé haladjanak. A mágneses erő növelésével növekszik a kohézió, ami a szemcséknek nagyobb tapadást biztosít, és gyorsabban mozognak. Mindezen szemcsék kollektív mozgása és az a képességük, hogy egymáshoz tapadjanak, lehetővé teszi, hogy egy halom homok szemcse együtt működjön és nem intuitív dolgokat csináljanak, például, hogy felfelé áramlanak a falon és felmásznak a lépcsőn. A potenciális alkalmazások messzire terjedhetnek. A nagyon szokatlan felfedezés kérdések sorát veti fel, amik széleskörű felhasználásához vezethetnek, az egészségügytől az anyagszállításon át a mezőgazdaságig. Az előbbiekben ismertetett mikrorollereket használni lehet dolgok keverésére, anyagok elkülönítésére vagy tárgyak mozgatására. Vízzel működő mini hajtóműről számolunk be a következőkben. Az Európai űrügynökség számára fejlesztett mini hajtómű a víz felbontása révén oxigént és hidrogént állít elő, s ennek segítségével éri el a hajtóerőt. Persze ne gondoljunk valami óriási erőre, de ezekben az esetekben nincs is rá szükség. A tesztek során 1,25 ezred newton tolóerőt értek el, amelyet 185 másodpercen át folyamatosan tartottak körömnyi hajtómű, amelynek alig 1 milliméteres a fúvókája. Az egyre növekvő nanoműhold állomány igényeire szabott eszköz tolóereje mindössze körülbelül 500 milliómod része az űrsiklók hajtóművei tolóerejének. A 10 kilósnál kisebb átlag egy aktatáska méretének megfelelő nanoműholdak száma nagy mértékben nő, ám igen kis hely áll csak rendelkezésre ezeken az eszközökön bármiféle önálló meghajtásnak és üzemanyagnak. Emellett az így alkalmazható hajtóműveknek követelménye a kisméret, a kis elektromos áramigény, a nem nagy nyomású és nem mérgező üzemanyag felhasználása. A mini hajtómű ezeknek megfelel, ugyanis vízből egy kevéske áram felhasználásával elektrolízis útján állítja elő az oxigént és a hidrogént, amelyeket közvetlenül használ fel a meghajtásra. A kisméretű műholdak esetében e kicsiny hajtóművek segíthetik a pontos, kijelölt pálya elérését, a kisebb akadályok kikerülését és azt, hogy a munkát elvégezve a műhold mielőbb visszatérhessen a légkörbe és elégve megelőzze, hogy maga is űrszemétté váljon. Elfér az ember Újhegyén és vízzel működik az imént részletezett fejlesztés a mini hajtómű. Hamarosan régészeti felfedezésekről adunk hírt. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Elveszett kikötőre bukkantak egy lakatlan szigeten, következő beszámolónk alapján. Rátaláltak régészek egy vaskori kikötőre a Balti-tengeren fekvő Svédországhoz tartozó lakatlan szigeten. A területen már született meglepő felfedezés, korábban római kori érmék kerültek elő itt. A legújabb feltáráson tűzrakók nyomait észlelték, ugyanazon a parton, ahol korábban a pénzeket találták. Régészek szerint a helyszínen egy vaskori kikötő állhatott. A kikötő nem az a kifinomó struktúra volt, amelyre elsőre asszociálnánk, helyette egy olyan hely lehetett, ahol a korabeliek rendszeresen kikötöttek és táborhelyet alakítottak ki. A lelőhely pontos funkciója spekulatív, de a kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a fókavadászat miatt hozták létre a tábort. Természetesen egyéb magyarázatok is felmerülhetnek, például, hogy a helyszín kereskedelmi célokat szolgált. Az ásatások és az egyik tűzhelyszín izotópos kor meghatározása azt mutatta, hogy a maradványok a római érmékhez hasonlóan mintegy 2000 évesek. Elképzelhető, hogy kapcsolat van a mostani leletek és a pénzek között. Vaskori kikötőre bukkantak régészek egy lakatlan svéd szigeten az imént elhangzott hírünk szerint. Kikötő után pedig egy komplett római város tárul most elénk. Római korból származó fórumot találtak spanyol régészek az ország egy északkeleti lelőhelyén. A településről Titus Livius római történetíró tett említést, aki szerint a város egy oppidium volt. A várost időszámítás előtt 200 körül alapították, amelyet világos, merőleges várostervezés szerint alakítottak ki, ahol jelentős számú kerámiát és kőre felvitt latin feliratot is találtak. Ez azt bizonyítja, hogy az ott élő emberek latinul írtak és beszéltek. A stratégiai helyen fekvő település egy folyón átérkező áruk elosztó helye lehetett. A kutatók szerint a köztársaság korából nagyon kevés római város nyújt egyértelmű képet a római város tervezésről. Az újonnan felfedezett fórum értékes betekintést nyújt annak a városmodellnek a kialakulási szakaszába, amely később a római városok szabványává vált. Az előbbiekben római korból származó fórumot ismerhettünk meg, amelyet Spanyolországban találtak régészek. Egészen más témával folytatjuk műsorunkat, mégpedig a pareidola hatással. Régóta foglalkoznak kutatók a pareidola jelenségével, vagyis azzal, hogy élettelen tárgyakba arcokat látunk bele. Kutatási eredmények szerint a nők körében eleve magasabb arányú ez a jelenség. A kutatást követően sok fiatal anyuka vette fel a kapcsolatot a kutatókkal, és számolt be arról, hogy szülés után saját maga számára is feltűnt, hogy mindenben arcot lát. Emiatt a korábbi vizsgálatokat folytatták a szakemberek, hogy kiderítsék, tényleg igaz-e, amiről beszámoltak az anyukák. A kutatók úgy vélik, az oxitocin szülés utáni magasabb szintje felelhet ezért a változásért. Az oxitocin csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és elősegíti az olyan anyai tevékenységet, mint a kisbaba gondozása. Ez az első eset, hogy a hormonszint és a látottak feldolgozásának alapvető folyamatai közti kapcsolatra fény derült. A kutatás azt sugallja, a szülővé válást követően érzékenyebbé válnak a nők a társas viszonyok szempontjából fontos jelekre. Ez egyúttal új kutatási területeket is megnyithat, mivel elég keveset tudunk arról, hogy az agyunk miként alkalmazkodik azokhoz az egyedi kihívásokhoz, amelyekkel egy újszülött érkezése jár. Az előző kutatás igazolja, hogy a társas kötődést segítheti a pareidolia. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A pálmakakadu egyedi, ritmikus dobolásáról számolunk be most. A sötét-szürke, élénk, piros mintát viselő pálmakakaduk a saját maguk választotta és készítette dobverők segítségével egyedi ritmust játszanak, így igyekeznek felhívni magukra a pártkereső tojók figyelmét. A hímek azon a fán dobolnak, amelyben a fészekodónak alkalmas üregük található. A pálmakakadó az egyik első olyan állat volt, amelynek eszköz használatára fény derült tudományos körökben. Leginkább abban különlegesek, hogy maguk választják és formálják a doboláshoz használt tárgyakat. Ezek lehetnek ágak vagy termések, terméshéjak, minden egyes madárnak saját kedvence van. Az egyik típus, amit használnak, a fészeképítéssel egyidejűleg születik, ágakat törnek le és fosztanak meg a levelektől, körülbelül 20 centis darabokat választanak dobverőnek. Maga a dobverő készítés is az udvarlási rituálé része, különös táncmozdulatok közepette, a tojó szeme láttára alkotja meg a hím a megfelelő eszközt. A botokat a fészekként szolgáló fa átlag 50 méteres távolságában gyűjtik be, ha pedig terméstokokat használtak dobverőként, azt 100 méteres távolságból hozzák. E terméstokokat is kedvükre alakítják, azonban a csőrükkel jellegzetesen kicsipkedve belőle darabokat. A dobolás során bal lábukban fogják a dobverőt, és saját egyedi ritmusuk szerint a faákhoz, fatörzshöz ütögetik. Az előadás után a madár eldobálja a használt dobverőjét, ezt aztán később a rajta látható csőrnyomok alapján könnyen fel lehet ismerni. Bár a legtöbb megfigyelt madár csak a két típusú dobverő egyikének elkészítéséhez és használatához értett, néhány kivételes egyed mindkét eszközzel képes volt dobolni. A kutatók azt már egy korábbi vizsgálat sorozatban igazolták, hogy a madár képes egyedi ritmusokat felismerni és dobolni, ez pedig ritkaság az állatvilágban, ahol sokkal elterjedtebb a dallamok felismerése. A pálmakakadú ráadásul igen hosszan képes ugyanazt az ütemet tartani, szinte teljesen szabályosan. A szakemberek szerinte dobolással nagy távolságból felismerhetővé válnak az egyes egyedek. A pálmakakadú ritmusos dobolását elemeztük az imént. Az álcázás egyik nagymesterét mutatjuk be a következőkben. Fakéregnek álcázza magát a Madagaszkár északi részén őshonos és csak itt élő levélfarkú gekkó. Amint egy 20 centis állatot már mintegy 30 éve ismerik, ám csak mostanra gyűlt össze róla annyi információ, hogy kijelenthető, külön fajról van szó, az egyébként igen változatos küllemű állat. Ha álcázásról van szó, a levélfarkú gekkók profibbak a kaméleonoknál. Az állatka nappal a fakéreghez lapulva pihen és testének szabálytalan körvonalával, terepszíneivel egészen beleolvad környezetébe, éjjel azonban az ágakon sétálva igyekszik megtölteni a bendőjét rovarokból és más gerinctelenekből álló zsákmányával. A veszélyeztetett állatfajok, mint ez az újonnan leírt gekkófaj is, nem tartoznak a legálisan forgalmazható állatok közé. Azonban mivel évtizedekig összetévesztették a nem veszélyeztetett rokonával, biztos, hogy a kisállattartók terroristák kincsei közt van. A szakemberek ezúttal abban bíznak, hogy ezek a kisállattartók már jobban ismerik a faj igényeit, és segíthetik tapasztalataikkal a szakembereket. A cél, hogy a gekkó a természetben fennmaradhasson, ám ehhez tudni kell, milyen életkörülmények kedveznek számára. Ritkasága miatt a vadonban megfigyelni ez gyakorlatilag lehetetlen. Épp ezért a szakemberek arra is figyelmet fordítottak, hogy a gekkókból egy kis mennyiséget engedéllyel lehessen Madagaszkárról kivinni, így a terroristák jó eséllyel sokat segíthetnek az állatfaj fennmaradásában. Fakéregnek álcázza magát a levélfarkú gekkó az előbb közzétett tanulmány alapján. A továbbiakban az orvostudomány területéről hozunk friss híreket. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az össz emberi sejtek katalógusa matematikai mintázatot mutat. Az erről szóló kutatást osztjuk meg most önökkel. Adatokat gyűjtöttek kutatók a testben lévő összes jelentős sejtfajtáról, és egy hasonló matematikai mintázatot fedeztek fel ezekben a sejtkapcsolatokban. Inverz kapcsolat van a sejt mérete és száma között, a kisebb sejtek többen vannak, mint a nagyobb sejtek. Sőt, mi több, a különböző méret kategóriába tartozó sejteknek hasonló az össztömegük, oly módon, hogy a kicsi, számos sejtek, mint például a vörösfér sejtek, ugyanolyan mennyiségben járulnak hozzá a test totális tömegéhez, mint a legnagyobb sejtek. A kutatók azt számolták, hogy egy felnőtt férfi körülbelül 36 trillió sejtből áll átlagosan, még egy nőt 28 trillió sejt alkot, és egy 10 éves gyermeknek 17 trillió sejtje van. Ezek a becslések hasonlóak a korábbi tanulmányokéhoz, köztük azokhoz, amik kevesebb sejt és szövet fajtát vizsgáltak a kis vörösvérsejtek túlnyomó jelenléte miatt. Fontos tudni, hogy az egyes sejtfajtákból mennyi van. A sejtek jellemzőinek ismerete, mint a méret és a szám, segíthet megérteni az abnormalitásokat. Az előző kutatás rávilágított, hogy matematikai mintázat rajzolódik ki az emberi sejtek összességéből. Műsorunk zárásaként a világ első fordított vakcináját mutatjuk be, melyet már embereken tesztelnek. Az autoimmun betegségeket, mint például az egyes típusú cukorbetegséget és szklerózis multiplexet az okozza, hogy a szervezet védekező rendszere magát a szervezetet kezdi támadni. Hogy mi fordítja maga ellen az immunrendszert, ma még pontosan nem ismert, annyit tudni, hogy miközben különböző kórokozók megpróbálják becsapni a szervezetet, összezavarják az immunrendszert, ami bizonyos öröklött genetikai tényezők miatt is hajlamosabb lehet az összezavarodásra. A lényeg, hogy az immunrendszernek téves ismeretei vannak arról, mit kell támadnia, amit egy olyan oltás tenne helyre, ami törli ezt a téves adatot. A közismert esetben egy oltás új adatot hoz a rendszerbe, ami egy várható kórokozóval szemben készíti fel a szervezetet. Az autoimmun betegségek esetében ennek a fordítottja történik, vagyis ez egy fordított vakcina és működésének alapja, hogy a májban keletkező molekulával a szervezet megjelöli a saját elhalt sejtjeit, ezzel megkülönbözteti őket és megakadályozza, hogy az immunsejtek mindent megtámadjanak. Az oltóanyag lényege, hogy egy ellenségnek tekintett, valójában ártalmatlan saját fehérjét a molekula alkalmazásával bevonják a ne támadd kémiai üzenettel jelölt körbe. Az amerikai kutatók így előállított oltóanyaga sikeresen működött autoimmun betegségek állatmodelljeiben. Gluténérzékenység, cukorbetegség és autoimmun betegség kezelésére szolgál az utolsó hírünkben felvázolt fordított vakcina. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy titokzatos szerkezet fogja körbe a Föld magját. Hallhattak a különleges oxigén atommag létrehozásáról. Szó volt a felfelé áramló homokról. Megtudhatták azt is, hogy elveszett kikötőre bukkantak egy lakatlan szigeten, de ismertettünk egy kutatást a pálma kakadú ritmusos dobolásáról, valamint bemutattuk a világ első fordított vakcináját, melyet már embereken tesztelnek. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!